olvassa az ígét, és kérdessük közöttünk annak üzenetét.
Békesség néktek! Szeretettel köszöntöm én is az ifjú párt, és minden kedves megjelentet. Egy ígét fogok felolvasni Isten beszédéből a Szentírásból, amelyet így tartunk, hogy Isten jelentette ki magát és mindazokat a dolgokat, amelyekre nekünk szükségünk van. Hát egy új szakasz előtt, egy nagyon fontos életszakasz előtt mire lenne más a szükség, mint Isten igéjére. Ebből olvasok a Sámuel első könyvéből, a 25. rész 6. verséből. Amíg Isten igéjét olvasom, fennállva nyitott szívvel hallgassunk. Tehát Sámuel első könyvének a 25. része 6. verséből így szól hozzánk Isten igéje. Légy békességben az életben, legyen békességben a te házad népe, és legyen békességben mindened, ami van. Imádkozzunk! Köszönjük neked, áldott Istenünk, hogy te a te békességedet ajándékozod az emberek fiainak. Köszönjük neked, Istenünk, hogy van egy ilyen drága forrás és egy ilyen drága lehetőség, ahol ezt a békességet meg lehet találni. Uram, megvalljuk előtted, hogy mi rá vagyunk utalva erre a békességre. Mi szükséget szenvedünk a békességben. És hogyha nem találjuk meg ezt a forrást, Uram, akkor még elpusztulunk enélkül a békesség nélkül. Ezért arra kérünk alázattal az Úr Jézus nevében, Istenünk, hogy hadd fakadjon fel most ezen a drága ünnepi alkalmon is ez a forrás, a békességnek a forrása, a fiadnak, az Úr Jézusnak nevében, és hadd töltse be mindannyiunknak a szívét a te dicsőségedre és a mi üdvösségünkre. Ez a békesség kísérje, Uram, Rékát és Sanyit is az úton. Kérünk téged, tedd maradandóvá kezednek munkáját közöttünk ma. Ámen. Az énekkar szolgálatát hallgatjuk.
Thank you.
Amikor alapigét kerestem erre az Isten tiszteletre, erre az ige hirdetési szolgálatra, akkor azért ragadtam meg ennél az igénél, mert nem találtam szebbet. Nagyon megérintette a szívemet, ahogy olvastam, ahogy forgattam a Szentírást, és igazából nem is figyeltem még fel korábban, hogy micsoda mélységes áldás van ezekben a sorokban. Hát azért van benne áldás, mert ez tulajdonképpen egy áldás kívánás. Dávid király kívánta ezt egy embernek az életére, a házanépére, a vagyonára, és nagyon-nagyon illik ez rátok is, de nagyon illik mindannyiunkra. Békességről van benne szó. Békességet kíván ez a, hát még éppen nem megkoronázott, de már királlyá feltent férfiú, akit Isten kiválasztott. És nézzük csak meg, hogy milyen a békességnek a természete, a békességnek a tulajdonsága, amelyre minden embernek szüksége van, amely Dávid életét is betöltötte. Nagyon sokra jutott már az ember ahhoz a régi korokhoz képest is, amelyben Dávid, aki ezt a békességet kívánta, akkori emberek éltek. Nagyon modern korba jutottunk már, és nagyon sok olyan vívmánnyal rendelkezik az emberiség, amelyre méltán lehet büszke. Nemrég hallgattam a rádióban, hogy az orosz kutatók már arra készülnek, hogy a Marsnak az egyik bolygójára le fog szállni egy szonda, és aztán onnan egy Mars kutató kis bázis fognak létrehozni. De egy pár évvel ezelőtt volt óriási élménye az emberiségnek, hogy egy picike sejtből elő tudják állítani annak azt az állatot, azt az embert is, amelyből azt a picike sejtet kivették. Tehát félelmetes és döbbenetes, hogy mire jutottunk már el. Egy dolog azonban az embernek eleddig nem sikerült. Ez nem valamilyen technikai vívmány, mert lassan már nem marad olyan terület, amit ne tudtunk volna felfedezni, megvalósítani és megragadni tudományos markainkkal. Ez pedig egy olyan hiányosság, amit évezredek óta keresnek az emberek, és még nem találták fel erre a gyógyszert. Valami örök élet szérumot vagy boldogság szérumot mindig is kerestek, de ezt nem tudtuk még feltalálni. Az embernek a lelke békétlen maradt. És ez egy alapvető tulajdonság, hogy az emberek békétlenek. Nincs az ő szívükben békesség. Nincs az ő életükben nyugalom. Megtapasztalják ezt már gyermekkorban, de aztán ahogy növekednek, akkor egyre inkább. Egyszer, mikor fiataloknak beszéltünk erről, ilyen 10 éves vége, 20 éves eleje korú fiataloknak, akkor elkezdtek bennünket vigasztalni, hogy hát ti hívők miért vagytok ilyen borulátok, hisz az életben annyi szépség és annyi öröm van, nem kéne azt mondani, hogy nincsen békesség, hogy nincsen öröm, hiszen annyi reményteljes dolog áll előttünk, tele van a jövőnk örömökkel, élményekkel, gazdagsággal. Hát nem nagyon tudtunk rá mit mondani nekik semmit. De olyan öreg emberrel még nem találkoztam, aki ugyanezt mondta volna. Aki már belekóstolt az életbe, aki már járt rajta egy szakaszt, az megtapasztalja, hogy nincsen békesség. És ezt a Szentírás is elénk tárja, meg a tapasztalatból is jól tudjuk. Azt mondja Ézsaiás próféta, nincsen békesség a hitetleneknek. Ezt így feketén-fehéren leírja. És ez a mi megtapasztalásunk, ezzel kell szembesülnünk naponta. Amikor azt mondják az emberek, de hát Isten miért engedi meg a vállásokat, miért engedi meg a gyerekgyilkosságokat, miért engedi meg a háborúságokat. Ez nem Istent minősítik ezek a dolgok, amiről szó van. Itt van egy fogalom zavar, és van valaminek az összekeverése. Hanem ez bennünket minősít. Mi engedjük meg? Isten azt mondta, ne öljél, de az ember öl. Itt valami nálunk hibázik. Itt valamit nálunk kellene rendbe rakni. A békesség az egy egyensúlyt jelent, egy egyensúlyi állapotot. Azt jelenti a békesség, amikor az én szívemben, az én lelkemben egyensúly van. Azt mondja az Úr Jézus, e világon nyomorúságotok része. És valaki csak eddig jut el, hogy ennyit megfejt. Jól mondta Jézus. Jól mondta. Hát, fel kell rá készüljünk. Ezt mondja az ő népének, a hívőknek mondja. E világon nyomorúságotok része. És akármilyen ünnep ez az ünnep, ha komolyan vesszük az Isten igéjét, és mi a valóságba szeretnénk járni, és nem az ünneplésbe szeretnénk járni, ha nem egy rózsaszín ámulatot szeretnénk ma magunkra húzni, hanem szeretnénk felkészíteni ezt a párt a közös életükre, örömmel, háladással, akkor azt is ki kell mondani, hogy kedves fiatal pár, Sanyi és Réka, te világon nyomorúságot lészel. Ez biztos, hogy így lesz. Ezt Jézus mondta. De valakinek itt véget ér, én tudom, hogy nektek nem ér itt véget, mert Jézus folytatja, de bízzatok, én meggyőztem a világot. És ez, amikor az Úr Jézus győzelme valóságá válik a mi életünkben, a mi hitünkben, akkor azt jelenti, hogy egyensúlyba került itt belül valami. Egyensúly akkor léphet fel, mivel a világban nyomorúság van, egyensúly akkor léphet fel, ha van egy ellensúly. Akkor van egyensúly, ha van ellensúly. Azt bebizonyítani, hogy van egy dolog, vannak olyan dolgok a világban, olyan nyomorúságok, amelyek felborítják ezt az egyensúlyt, arról nem kell sokat beszélni. Talán azoknak a fiataloknak, akik még ebben nem nagyon kóstoltak bele. De valóban tapasztaljuk, mindig van olyan dolog, mindig van olyan esemény, amely kibillent engem a békességből, amely taszítana engem a kétségbeesésbe, amely húzna le engem a depresszióba, az öngyilkosságba, az önmarcangolásba, az agresszióba, a bűnökbe, a kétségbeesésbe, az életnek a feladásába. Vannak ilyen külső körülmények. Ahhoz, hogy belül meglegyen ez a békesség és ez az egyensúly, szükség van egy ellensúlyra. Valamit rá kell tenni a mérlegnek a másik serpenyőjére, hogy egyensúlyba kerüljön ez a mérleg. A másik oldalon nagyon-nagyon sok dolog van. Jöhetnek betegségek. Jöhetnek katasztrófák. Jöhetnek olyan nem várt események, amelyek egyik pillanatról a másikra nyomorúságba döntik az életünket. Kifejlődhetnek ezek egészen lassan. Lehet egy családi perpatvar. Nagyon sok mindent lehetne felsorolni. És akkor az emberek, mivel olyan sok mindent feltaláltak már, és most már a Marsonban a tekintetünk, meg a bolygókon, meg a kicsi parányokon és a milliárdok millimétereken, az ember próbálja valahogy helyreállítani ezt a felborult egyensúlyt. És mindig pakol valamit a mérlegnek ebbe a belső serpenyőjébe, hogy létrejöjjön ez az egyensúly. Mindig igyekszik valamivel pótolni azt a súly hiányt, amely az ő oldalán fellép, mert a másik oldalán jó nagy súlyok vannak. Azt tapasztalja az ember. És akkor pakolja bele ebbe az ember az ő találmányait, az ő cuccait, az ő gondolkodásmódját, filozófiáját, az ő kábítószereit. Beleteszi az alkoholt, beletesz valamilyen vallást, beletesz valamilyen világnézetet, beletesz valamilyen élvezeteket, hogy legalább egy kicsi időre találnám meg azt a belső harmóniát, amiről annyit beszélnek, amiről annyit szólnak. És mégis azt tapasztalja az ember egy perc múlva, egy óra múlva, egy év múlva, lehet, hogy 10 év múlva, hogy bizony itt egyensúlyról nem lehet beszélni. Talán egy picit megmozdult a mérleg, de nincsen békességem. Lehet, hogy le tudtam tenni az alkoholt, de nincs a szívemben békesség. Lehet, hogy azt az életet folytatom, élem, amit elképzeltem magamnak ifjúkoromban, és elmondhatom, abból élek, azzal foglalkozom, amit szeretek csinálni. De nincsen belül békesség, hanem egy üresség van. És ez azért van, mert egyetlen olyan ellensúly van, amely ezt a nyomorúságot, ezt ki tudja egyenlíteni. Ez pedig maga az élő Istenbe vetett élő hit. Ez maga az Úr Jézus Krisztus. Ha ő van ott, abban a másik serpenyőben, ha ő van ott az én szívemben, akkor azok a külső dolgok, akármilyen súlyosak, itt belül Jézus kiegyenlíti. Így jön létre az ember szívében a békesség. Így adja meg Isten a békességet. Némelyek nyugtatókat szednek ahhoz, hogy megtalálják a nyugalmat. De ezek nem nyugtatnak, csak kábítanak. Egy vegyszerben nem lehet békesség, és nem lehet nyugalmat találni. Egy kicsit el tud bódítani. Egy kicsit tarkon tud csapni. De az a békétlenség ugyanúgy marad. valaki elmond olyan szép dolgokat, mint egy pszichológus, vagy mint egy vallásalapító, és azok pedig ámítanak. Az egyik kábít, a másik ámít, de békességet nem ad egyik sem, mert nincs olyan súlyuk, nincs olyan hatalmuk, hogy felvegyék a versenyt azzal a nyomorúsággal, amely a világban van. Egy valaki az, aki elmondhatta, de bízzatok, én meggyőztem a világot. Ott a Golgota keresztjén, és harmadnap az üres sír bizonyítja azt, hogy az Úr Jézus Krisztus a legnagyobb ellenségünket is legyőzte, a halált. És az összes többi kisebb ellenséget is legyőzte. Hát benne lehet békességetek. Legyen békességed az életem. Jézus Krisztus azt mondja magáról, én vagyok az út, az igazság és az élet. Legyen békességetek ebben az életben, egyenként, külön-külön is. Aki szívetekben mindig legyen ott az ellensúly, és akkor lesz egyensúly. És ha van itt olyan közöttünk, akire igaz az ézsajási kijelentés, mert tudom, hogy van, hogy nincsen békesség a hitetleneknek, akkor annak csak tanácsolni tudom, mert én a szívébe beleírni senkinek nem tudom, mert nincs ilyen ceruzám, de Istennek van ilyen ceruzája, bele tudja írni az ő békességét a te szívedbe, ad tudni olyan ellensúlyt, hogy a világ összes nyomorúságára neked elég legyen az, és ne tudjon téged kibillenteni a pokolnak az összes hada, az összes veszedelem, hogyha úgy fogalmazza Zsoltár író, hogyha a hegyek a tengerbe omlanak is, akkor is benned bízom, és akkor is szilárd talaj van a lábam alatt, mert hiszek abban, aki egyedüli ura, teremtője, fenntartója, megváltója az egész emberiségnek. És én nem esem kétségbe. Ugyan kétségeskedem, mondja Pál apostol, de nem esem kétségbe. A proféta pedig azt mondja, Mikeás, elestem ugyan, de felkelek. Amikor mocsárba esünk, pocsolyába, iszabba, ott nem lehet felkelni. Valaki még a sziklán esik el, akkor marad talaj a lába alatt. Hát, lesznek majd nehéz időszakok, meg nehéz lépések, talán elesések is, de mindig lehet állni arra a kősziklára, amelyet Isten letett, hogy aki abba bízik, az megtartasson. Legyen békes, légy békességben az életem. És aztán ez az áldás kívánás így folytatódik, mert három jól külön taglalható részre bomlik ez. Legyen békességben a te házad népe. Hát eddig Sanyi nem lehetett elmondani, hogy neked lenne házad népe, de mától fogva ez gyökeresen megváltozik. Igaz, még nem egy nagy sereg, hanem még csak egyetlen hölgy, egyetlen testvérnő és egyetlen feleség, akit az Isten mellé állított, és ő most már a te házad népe. És Isten kívánja neked, és akarja adni neked, hogy legyél békességben a te házad népével. Akkor is, amikor majd Isten kegyelméből gyermekek fognak születni, ez akkor ugyanígy igaz lesz. Ahhoz, hogy egyensúly legyen a ház népen belül is, be kell tartani az Istennek az utasításait. Ő azok, mert ő ugyanis meghatározta azt az utat, amely a békességnek az útja. Azt mondta, hogy ez egy keskeny út. Ez nem egy olyan út, ahol én arra kószálok el, amerre én akarok, hanem az Isten utasítása, útmutatása szerint kell nekünk, hogy menjünk. Mi nem nagyon szeretjük az ilyen utasításokat. Nem nagyon szeretjük az ilyen beszorított helyzetet. És mégis, amikor mondjuk keresek egy internetes oldalon, vagy vannak ilyen programok már, számítógépes programok, hogy szeretnék eljutni Berettyó Újfaluból Veszprémbe, akkor beírom, hogy a legrövidebb utat mutassa meg nekem, és akkor általában piros, jól követhető színnel Berettyó Újfalutól egy utat megmutat nekem a térképen a számítógép, legrövidebben, leggyorsabban úgy tudok oda eljutni. És nagyon sok út van Magyarországon, de hogyha én Veszprémben megyek el, nem fogok egyéb úton járkálni. Mert minek? Sokan azt mondják, hogy a kereszténység a szabályrendszer, utasításoknak a rendszere. Ez se szabad, az se szabad. De nem erről van szó. Hogyha én nem akarok a Veszprémbe eljutni, és nekem azt mondják, ezen az úton kell menjél, az nekem nyűg lesz. Minek vagyok én ezen az úton? Én nem akartam erre rámenni. De ha Veszprémbe akarok elmenni, akkor megköszönöm. De jó, hogy kijelölték az utat. vagy hallgatom a rádióba, itt lezárták az utat, itt baleset történt. Aki teheti időben, forduljon le ennél a településnél, annál a másiknál pedig térjen rá az útra. Hű, de jó, hogy bemondták, nem akadok el. Hát Isten mutatja, hogy hol vannak balesetek, hol vannak útlezárások. És mutatja azt az utat, amin lehet odaérkezni, ahova mi akarunk, ez pedig az Isten országa, ahol már örök békesség lesz. És nekem szükségem van az Isten utasításaira, az Isten törvényére, és az Isten szabályaira ahhoz, hogy én oda eljussak. Vagy amikor veszek egy új készüléket, kibontottuk a digitális fényképezőt, hát még soha nem volt korábban. Az első dolgunk az volt, hogy a használati utasítást vettük a kezünkbe. És amikor egy barátom kapott egy ilyen fényképezőgépet, nem volt benne csak angolul, meg japánul. Hát azt mondja, mit kezdjek ezzel? Honnan lehetne szerezni egy jó használati utasítást? Ugye valamikor az utasítások, valamikor az iránymutatások, valamikor a törvények és a kijelentések, a szabályok, az egyszerűen igényeljük azokat, mert bennünket segítenek és védenek. Akkor tudunk működtetni egy készüléket, hogyha az utasítást hozzá megkapjuk. Akkor működik egy házasság jól, ha megvan hozzá a használati utasítás. Ebben a könyvben megtalálható. Ha valaki még nem olvasta a házasság használati utasítását, valamelyik hívő testvérhez vagy hozzám jöjjön el, és meg fogom mutatni, hogy több helyen is a Szentírásban benne van. Én nem fogom most ezeket így végigmondani, hogy mit kíván Isten a feleségtől és Isten a férjtől e tekintetben. Csak két szót mondok el. Isten azt várja el a feleségtől, hogy engedelmes legyen a férjének. Ez olyan csúnyán hangzik manapság, de a másik dolog se egy könnyű, csak azt általában félre szoktuk érteni. A férfitől azt várja, hogy szeresse a feleségét. Engedelmesség, szeretet. Egyszer fiatalok úgy egy ajándékot úgy adtak át egy születésnapját ünneplő fiatal asszonynak, hogy egy pólót vettek neki, és ráírták, hogy minden könnyű annak, aki szeret. És ezt akarták odaadni ajándékba. Na mondom, fiúk, lányok, üljünk le. Mondom, nézzük csak meg ezt a dolgot, ez nekem nem tetszik. Hát, ki szeretett a legjobban? Jézus! Ez jó ment. Hol szeretett a legjobban? Hol mutatta meg az ő szeretetét? A Golgotán, mikor meghalt a bűneinkért. Ez is jó. Könnyű volt neki? Nem. Ne adjuk oda ezt a pólót. Jó, ne adjuk oda. Hát nem olyan könnyű annak, aki szeret. Mondhatnánk, a nőnek olyan csúnya részült, hogy engedelmeskedjen. A férfinak meg olyan szép részült, hogy szeressen. De ez nem így van. Nem könnyű szeretni. Aki van itt közöttünk gyermek, és akarja szeretni a szüleit, nem csak úgy mondja, hogy szeretem, hanem akarja szeretni. Ha van közöttünk szülő, és akarja szeretni a gyerekét, persze, ha az összes édesanyát felállítanánk, akkor talán mindegyik azt mondaná, itt Berettyó Újfaluban, hát persze, hogy szeretem a gyermekem. De úgy igazán, úgy az ő javát szolgálni, úgy előre mozdítani az ő életét, nem csak, hogy a diplomáig jusson el, hanem, hogy igazán az életre jusson el, az nagyon nehéz dolog úgy szeretni. És az tényleg olyan dolog, mint Jézusnak a Golgotán, hogy abban én belefeszülök, és bele nagyon szenvedek akkor, amikor én jól akarom szeretni a feleségemet, a gyermekeimet, a házam népét. Na most ebben nem fogok belemélyedni, hanem én kiragadok csak egy szeletkét abból, hogy mit jelent ez az engedelmesség is. Ezt szeretném elsősorban nektek hangsúlyossá tenni, de mindenkinek, aki itt van. Mindenkinek. Réka, először veled kezdem, mert az ige is az asszonyokat kezdi el ezzel piszkálni, meg bátorítani, meg segíteni, hogy engedelmeskedjenek. Ez azt jelenti a részedről többek között, hogy a Sanyi kapott az Istentől egy látást arra nézve, hogy neki milyen szolgálata lesz az életben. Nem tudja még ő ennek minden részletét, de nagy vonalakban már tudja, és egy pályát már be is futott ezen a szolgálaton. És ő kinézett magának egy célt, amit az Isten a szívére helyezett. Ez a férfiaknál így van. Isten beállítja őket az ő országának az építésébe. Itt nincsen lógás, itt nincsen rokkannyugdíjazás, meg öregségi nyugdíjazás, meg nincsen kiskorú, hanem itt mindenki beáll a szolgálatba, és mindenkinek van valamilyen része az építkezésben. És Sanyi tudja már, hogy mi az ő része az építkezésben. és neked ebben a szolgálatban kell, hogy őt segítsd. Ha egyedül is boldogulna vele, mert van ilyen, mint Pál apostol, akkor nem vezetett volna téged oda ő mellé. Akkor egyedül kéne, hogy ezt csinálja, és megértette volna egy feleség, csak akadályozna engem. De feleség nélkül lenne akadályozva, hát ezért adott téged oda ő mellé. És neked az a lényeg, hogy a te saját elképzeléseidet, amelyek megfogantak a szívedben, az elmédben, add fel. Mert van már elképzelés a családban. Nem kell két elképzelés. Van már egy irány, amit Sanyi meg fog szabni. És neked abban a szolgálatban be kell állnod, és be kell, hogy segítsen őt. Akkor be tudja fejezni azt, amit Isten rád bízott, együtt és egyként. Hát azért annyira is vonatkozik valami, ezzel folytatom. Hát tudd meg azt testvérem, hogy azt a szépséget, azt a kedvességet, azt az erőt, azt a kitartást, azt a melegséget nem élt embered meg, amit kaptál a feleséget. Mert most azért sírok, meggondolok az én feleségemre. A nőről könnyen volt beszélni, mert másik oldal. Nem érdemlem meg. Én nem vagyok méltó arra, hogy egy ilyen feleségem legyen. Mert én nem egyszerűen szennyesnek érzem magamat néha ön mellette. Ahogyan helytáll, ahogyan kitartó, ahogyan hívő, ahogyan viselkedik, hordoz engem. Úgy érzem, hogy mocskos vagyok ő mellette, mint ahogy ő fehérbe vagy, te meg feketébe. Sokszor érzed majd így, és az a jó, hogy így érzed, fekete vagyok ő mellette. Nem vagy rá méltó. De egy nagyon fontos dolog van, hogy mégiscsak az Isten méltatott ő rá téged, ez pedig az, hogy ahogyan őt megnyerted, úgy kell őt megtartsa. Ha valaki azzal nyerte meg a maga feleségét, hogy nagy erőbe volt és duzzadtak az izmai, vagy nagyon okos volt és vágott az elméje, mint a penge, vagy nagyon szorgalmas volt, akkor ha az a lány arra lépett hozzá közel és azt tetszett meg neki, akkor azt kell biztosítsa, amíg él. Mert úgy tudja maga mellett tartani, mert azt tetszik annak. A Rebekának vagy Rékának nem ilyenek tetszettek, hanem ő az Urat kereste valakiben, és meglátta benned az Urat. Nem azért, mert hozzád, mert annyira szép vagy, vagy annyira okos vagy, vagy annyira erős vagy, bár lehetsz ilyen, én nem akarom elvitatni tőle, de tudom, mert ismerem a bizonyságtételeteket, hogy az Urat tudtad előtte úgy felmutatni, hogy azt mondta Réka, nekem ez így jó lesz. És bár méltatlan vagy, de hogyha ezt tudod ő neki mindig felmutatni, akkor ő el fogja azt fogadni. Mert nehéz lesz neki is feladni a önmagát. Majd ezt észre fogjátok venni, nincs észre lesz. Nehéz feladni a feleségnek önmagát, és beleállni a férjének az útjába. És azt mondani, hogy melletted vagyok, és Istened az én Istenem, hazád az én hazám, és ahol te megszállsz, ott szállok meg, ahol te meghalsz, ott halok meg, feladom a múltamat, és téged követlek. Ez nem egy olyan könnyű dolog, de ha van miért ezt csinálni, akkor meg fogja csinálni. Amint a te fejed után kezdesz menni, nem fog neki tetszeni. De amikor az Urat fogod felragyogtatni előtte, eszébe jut az, amikor igazán rádobbant a szíve, hogy te legyél a férje, és azt mondja, igen, itt vagyok az én helyemen, igen, az Isten ragyogtatja fel nekem, Jézus Krisztus fog benned tetszeni ő neki. És ezt kell, hogy mindig megharcoljak, én is ezzel küszködöm, hogy ne a magam akaratát, ne a magam makacságát, az én elképzelésemet, hanem azt az utat, mert ő arra szerződik most veled, hogy az Isten előtt együtt fogtok járni. Nem pedig arra, hogy neked a szolgád, vagy neked az akárkid legyen, hanem a szövetséges társad, akivel most szerződtök, hogy az Isten útját együtt járjátok. Ő ezért van melletted. És ez kell, hogy mindig legyen, hogy a férfi járja az Istennek az útját, és felragyogtatja az életében a Krisztus. Az a jó feleség. Az se könnyű vállalni, de az a jó neki. Nem az a jó, ami jól esik, hanem ami Istentől való. Legyen békességben mindened, amit van. Szükségetek lesz anyagi javakra, házra, ahol éltek, autóra, amivel jártok, ruhára, amivel öltözködtök, ételre, amivel megtelítitek majd remélhetőleg nagyobb családotoknak az asztalát is. És ezek az anyagi javak, amin van, rengeteg békétlenséget okoz. Ugye ez az itt jelenlevők előtt egy csöpet sem ismeretlen. Most jó fején találom a szöget. Hogy az anyagi dolgok nagyon sok viszályra adnak okot. Valahol kevesebbre, valahol meg nagyon sokkal többre. És ezen mennek a viták. Eladjuk a házat, vagy ne adjuk el a házat. Megvegyük a szekrénysort, vagy ne vegyük meg a szekrénysort. Ezt az autót vegyük meg, vagy azt az autót. Persze, mert neked mindig a magad kényelme kell. Mert mindig csak azt a szint választod, ami neked tetszik. Az én színem nincs is otthon sehol. Legalább az én íróasztalom olyan legyen, amit én elképzeltem. De nem érted, hogy nincs rá pénz is. Ez. Legyen békességben mindened, amit van. A hívő azt tudja azt, amit a példabeszédekben Bölcs Salamon így fogalmazott meg. Jobb a száraz falat, amellyel van csendesség, mint a levágott barmokkal teljes ház, amelyben háborúság van. Sokkal jobb szegényebb lenni az Úrral, és így gazdagnak lenni, mint gazdagnak lenni Isten nélkül, és úgy szegényen. Egyszer egy idős testvér, akire feltekintettem, amíg élt, most is példa előttem az életet, elmondott nekem egy bizonyságát, hogy bementek vásárolni a feleségével a boltba. És a felesége gyengén látott már, öreg korára nagyon meggyengült a szeme, és a Csorba Laci bácsi odament a pulthoz, vagy a polcokhoz. Kedves, szükségünk lenne valamilyen konzervre, de a sokáig szokták tárolni a pulton, nézd már meg, hogy nem jár le a szavatosság ide. Jó van, kedves, megnézem. Milyenre gondoltál? Ilyen. Levette, megnézte, ez még jó. Na, akkor tegyük a kosárba, tegyük be. Oda megy egy eladó hozzájuk. Maguk hívők? Meglepődnek. Miből gondolja, hogy hívők vagyunk? Eltalálta, azok vagyunk. Hát, de sok házas pár jár vásárolni. De itt mindig a húzavona megy. Itt mindig a vitatkozás. Elég lesz már, siessél már, haladjunk már, maradj már nyugton, mindig ezt hallom. Azt mondja, én még csak hívő embereket láttam ilyen békességen vásárolni. Hát gondoltam, maguk hívők, azok vagyunk, kedves, és akkor bizonyságot tettek meg, hogy legyen ő is az. Mert békességük volt abban, amilyen volt. Nem vettek olyan dolgokat, amire nem volt szükség, de amire szükség volt, azt is békességben tették meg. Nagyon fontos az, hogy amitek van, ami a háznak a berendezése, az autó a garázsban, vagy bármi, ha csak egy bőrfoci is, majd erről mindjárt mondok valamit a bőrfociról. Ha csak van egy sportszer, vagy bármi dolog, legyen arról bizonyosságotok, hogy ez Istentől van nekünk. Azt mondja Isten igéje, hogy a tolvajnak még a gerenda is kiállt a házából. Beszél a gerenda. Szembesülni kell az ő tolvajlásával. Miből épült fel a házam? Lopott cementből, lopott téglából, lopott gerendából. Itt csaltam, itt sikkasztottam, itt az áfát nem térítettem vissza, itt ezt csináltam, itt azt csináltam. Kiállt, beszél, és vádol a lelkiismeret. A hívőknek nem ilyen a berendezés. Legyen szerényebb, de legyen ott nyugalom. És a lelkiismereteteket ne piszkálja, amikor ránéztek. Hú, ezt még rendbe kell tenni. Na, a bőrfocira ígértem valamit. Én, amikor még hitetlen voltam a középiskolában, rám bízták a diák sportkör tagsági díjának a beszedését. Hát voltunk talán 22-en vagy 24-en az osztályból, és nagy lelkesen elkezdtem beszedni ezt a diák sportköri hozzájárulást, 300 forintot diákonként. És amikor beszedtem már 10 diáknak a hozzájárulását, akkor valahogy feledésbe ment ez az egész. Nem kérte tőlünk senki azt a pénzt, nem kellett rajta semmit vásárolni. Elfelejtették a tanárok, elfelejtették a diákok, én meg mondtam, az idő nekem dolgozik, szépen a 3000 forint ott szunnyadt a zsebembe, 89-90-et írhattunk akkor, mi többet jelentett, mint ma. És végül eljött az évzáró, egy fél évet rávártam, és tudtam, hogy enyém lesz a pénz. Így is lett. Elköltöttük, elment. Jó pár év eltelt, vagy 10 év. És Isten egy napon elkezdte sorolni még azt a 3 olyan dolgot az életemben, ami rendezetlenség volt. Úgy felnyitotta az Úr a szememet, adjon nektek sok ilyet. hogy addig vak voltam rá, és 10 év után felnyílt a szemem, hogy nem rendeztem az én háztartásomba, az életembe beépült 3000 olyan forint, amelyet én elloptam, eltulajdonítottam. Nem is a diákoktól, mert az iskolára kellett beadni a sportszerekre, és úgy gondoltam, hogy ezt rendezni fogom. És elmentem egy sportboltba, akkor még 3000-ért nagyon jó bőrlasztit lehetett venni, bár próbáltam egy kicsit a reál értékbe gondolkodni, hogy ma már többet ér, úgyhogy vettem egy jó minőségű drága lasztit, elautóztam Gyulára, és bekopogtattam az igazgató bácsihoz. És elmondtam neki, igazgató úr, én ide jártam ekkor és ekkor, diáksportkör, megbízottja voltam, beszedtem a pénzt, és én elloptam. De én megtértem Jézushoz, és az én életemben már ilyet nem tűr meg az én Uram, az én Istenem. És ő kisepregeti onnan a piszkot. És én most hoztam, hogy rendezzem az én dolgomat. És vettem egy bőrlasztit, nem tudom pontosan mennyit ér most az a 3000 forint, én nem jártam a jegybankba, a sportboltba jártam, szívemből hoztam, és az Úr Jézus nevében én visszaadom, amit elloptam ettől az iskolától. Kerekítette a szemét az igazgató úr, azt mondja, hogy hívják magát? Ki volt az osztályfőnök, melyik iskolában, mikor végzett? Megadtam neki, gyorsan leírta, hát azóta se láttam, mert nem kaptam dicsérő levelet, de nem azért csináltam, mert engem ezért nem dicsérni kell. Hanem inkább ez egy ilyen szégyen volt az én életemben. Minden dolgotok, amelyet ti kaptok, amelyet ti szereztek, legyen jó bizonyságotok afelől, hogy az Úrtól van a mi életünkben. És akkor békesség lesz benne, mert itt ez a kulcs, hogy ott van-e az az ellensúly az én szívemben. Vagy pedig felborul az az ellensúly. Sokan nem is értik, honnan van ez a gyötrelem. Miért vagyok én depressziós? Miért vagyok én ilyen ideges? Hát én nem néztem olyan dolgokat, nem csináltam semmit, vigyázok magamra, fel ne bosszantsam magam, de belül olyan háborgás van. Nem is tudod az a titkát. Itt a titka. Jézus Krisztus az ellensúly. És nincs békesség a hitetlenek. De az Istennel van. Van a szívedben, van a házad népe között, van abban, amit van, békességed. Hát, most már azt is elárulom, hogy kinek kívánta ezt az áldást Dávid, nem egy jó személyiség a Szentírásból, úgy hívják, hogy Nábál. Azt jelenti, hogy bolond. Na hát ezt az áldást kívánom nektek, de nem mint bolondoknak, hanem mint bölcseknek. Az Isten áldása és békesség ugyanis egy olyan törvényszerűséggel bír, hogy csak akkor marad ott, ha befogadják. És ha nem fogadják be, akkor mondhatnak rám 7000 áldást, nem fog az én életembe teljesülni. És a Nábál nem fogadta be ezt a békességet, és végül elveszett. Isten megbüntet és meghalt. Be kell fogadni az Istennek a békességét. Be kell fogadni az ellensúlyt, a Jézus Krisztus, és akkor lesz békesség. Ha nem fogadom be, akkor nem lesz békesség. Senki ne csodálkozzon, ha innen elmegy, és rövid időn belül valami nagy békétlenség éri. Mert nincs ott Jézus. És a hívő testvérek is, ha nem fektetnek kellő hangsúlyt az Úr Jézusra, akkor jönnek a békétlenség, ami a szívünkben. A békességet azt be kell fogadni. Az Úr Jézus így oktatta a tanítványait, amikor kiküldte őket, hogy beszéljenek a békesség evangéliumáról. Valamelyik házba bementek, először ezt mondjátok. Békessége háznak. Na egyszer majd elmegyek hozzátok, majd nagyon köszönök, jó? Csak el ne felejtsen. És ha lesz ott valaki békességnek fia, a ti békességetek azon marad. Ha nem, ti rátok tér vissza. A békességnek a fia az, aki alig várja, hogy valahogy megbékülhessen. Mint Adi Endrének voltak ilyen jó pillanatai. Békíts ki magammal s magaddal, hiszen te vagy a béke. A leggyönyörűbb versorok. Az egyik leggyönyörűbb, amit valaha írtak a világon. Várjon erre a békességre. Lehet, hogy neki nem vitte senki. Nem tudom, de azt tudom, hogy megbékülve halt meg. Mert erről olvastam egy olyan bizonyságot, aki az írta le, aki ott volt a halálos ágya mellett. Megbékült Istennel végül. Nagyon meg kellett gyötrődjön vele. De rászállt az Isten békessége, mert egy lelkipásztor elvitte neki. Hát, akik még nem fogadták be az Istennek a békességét a szívükbe, és az életük még békétlenségben szenved, tusakodik, gyötrődik. azoknak én azt kívánom, amit az Úr Jézus kívánt a tanítványainak röviden, amelyel köszöntöttelek is benneteket. Békesség néktek! Erre van szükséged. Az Isten fiába vetett hitre, semmi másra. A mérleg másik serpenyőjébe pakolhatsz, amit akarsz, nem fog létrejönni az egyensúly. De Jézus Krisztus vére kiegyenlíti azt a sok mocskot, amely a világban van, amely téged is ér, és akkor lesz békességed. És tudom, Réka és Sanyi, hogy ti pedig a békességnek a fiai vagytok. Ti befogadjátok a békességet, jusson belőle bőséggel. Kívánom újból és újból, elmondom most, és készítettünk nektek egy kis feliratot, hogy legyen ott, aki házatokban, amitek van, annak a része lesz, fel van rá írva ez az ige, amivel zárom, amit teljes szívemből kívánok nektek. Légy békességben az életben, legyen békességben a te házad népe, és legyen békességben mindened, ami van. Ámen. Egy imádságot fogunk most elmondani, hogy Isten válthassa valóra, segítsen befogadni a békességet, és hogy nyugodjon meg rajtuk bőséggel az Isten áldása, békessége. Tomka János testvért kérném, hogy fennhangon mindannyiunk nevében imádkozzon. Álljunk fel!
Drága Atyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében köszönjük meg neked azt, hogy önmagadról tettél most bizonyságot, mert te vagy a békesség fejedelme. Uram, jól tudtad, hogy minden embernek erre a békességre, vagyis talán van szüksége. Köszönöm, hogy most ezt itt mindjárt velük megjelentettek. Köszönöm, Uram, hogy én hozzám is szóltál, és szívem mélyéig hatoltam el beszélet, üzenetet. De tudom, hogy nem csak hozzám, Uram, hanem mindazokhoz is, akiknek a kegyelmedből nyílt a szíve lefelé. Így imádkozom, Uram, most mindjártunkért, akik hallották a te beszéledet. Elsősorban hálát adnak Samiért és Réfáért, mert ők a békesség fiai, ahogy mondtuk is. De imádkozom, Uram, most mindenkiért, akik hallották ezeket a beszédeket, hogy tessen és kelljen nekik az a békesség, amely minden értelmet felül halad. Uram, ez a békesség, ez adott, ez a békesség, ez nyitva áll, ez a békesség, ez megragadható. Könyörülj rajtunk, Uram, segíts nekünk, munkáld bennünk, hogy kívánjuk, és te pedig ingyen adod. Megköszönjük ezt. Ámen.
Ámen. Foglaljunk helyet, és az énekkar szolgálatát hallgatjuk.